Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás Podcast 64. adása, ezúttal is két fő témával. Az elsőben a golf világában kialakult elég problémás helyzetről beszélgetünk Király Levente golfszakíróval, ugyanis szaudi pénzből egy rivális sorozat indult el a PGA Tourral szemben, és a LIV Golf első állomásán már elég komoly nevek jelentek meg óriási pénzdíjért és aláírási pénzekért, a PGA Tour pedig kizárta a soraiból azokat a golfozókat, akik a LIV eseményein jelennek meg. A műsor második része az nem lehet másé, mint a Le Mans-i 24 órás versenyé, amely talán idén egy picit laposabb volt a megszokottnál, viszont a verseny és az Endurance világbajnokság jövője az nagyon fényesnek tűnik az érkező új autógyártók miatt. Természetesen Lantival, Antos Andrással beszéljük át a hétvége eseményeit, illetve a jövő várható eseményeit. Az Ácsi rovatban pedig beszélgetünk arról, hogy két év múlva Nizzában érhet véget a Tour de France, beszélgetünk arról, hogy merensztették Pochettinót, de mégsem, és beszélünk arról is, hogy Roger Federer jövőre visszatér a profi teniszhez, meglátjuk, hogy milyen állapotban. Jó szórakozást kívánunk az ELTI Podcasthez!
Golf. Király Leventével, golfszakértővel beszélgetünk a LIV Golfról. Szia Levi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok!
Igazából ez az egész témával érintőlegesen azért foglalkoztunk Danival itt a műsorban, de arra kérnénk téged, hogy röviden pár mondatban kérlek azok számára is foglald össze, hogy mit akar a LIV Golf, akik nem annyira járatosak a golfban, vagy éppen nem hallották azt az adást, amiben érintőlegesen beszélgettünk erről.
Jó, hát megpróbálom, ugye nagyon nehéz lesz röviden pár mondatban, hiszen az elmúlt fél év legalább a profi golfban tulajdonképpen erről szól, hogy a PGA Tournak, ami egy domináns első számú ligája a profi golfnak, van egy riválisa, úgymond a semmiből. Ugye ez a Public Investment Fund, a szaudi kormányhoz köthető vagyonalap, ami tulajdonképpen ilyen mértéktelen pénzzel gazdálkodik. Greg Norman, korábbi világelső fantasztikus ausztrál golfozott, bízta meg azzal, hogy vezesse ezt az új ligát, és verbúválja a játékosokat hozzá. Ugye itt kezdődtek igazából a problémák. Gyakorlatilag, aki él és mozog a profi golfban, kapott ajánlatot a LIV Tourtól, és a PGA Tour persze ezt nem nézte jó szemmel, és kilátásba helyezte, hogy eltiltja azokat a játékosokat. Egészen pontosan aki azt mondták, hogy aki elfogadja a szaudiak pénzét, az a PGA Touron nem játszott. Ennek ellenére, ugye múlt héten lement az első verseny, LIV verseny Londonban, és jó néhány PGA Tour játékos ott volt, de a legnagyobb név, két nagy név volt igazából, Phil Mickelson és Dustin Johnson, mind a ketten többszörös major bajnokok, népszerű figuráik a profi golfnak. Itt tart jelenleg a helyzet. Nagyon nehéz értékelni egyébként, mert tehát maga annyit tudni kell a LIV-ről, hogy ez egy új koncepció. Itt a szokásos 72 szakaszos versenyek helyett 54 szakaszt játszanak mindig, ugye ez a neve is ebből jön egyébként, tehát a római számokkal az LIV, LIV, és teljesen más a hangulata. Én igazából csak kritikát mondhatnék, ez a golf, szerintem a legdramatikusabb sport a világon. Tehát itt, hogyha valaki jól játszik, akkor jó keres, de ha nem játszik jól, akkor adott esetben üres kézzel távozik egy versenyről. Tulajdonképpen ezt az elméletet öli meg a LIV Golf, mert itt mindenki jól keres. És szerintem ez egy probléma, és ettől én néztem a versenyt, hát nem volt ugyanaz a hangulata. Tehát nyilván szerencsésen jött össze a PGA Tour szempontjából, mert a kanadai verseny, amit közvetítettek, és a Eurosport nem fantasztikus volt, tehát döbbenetes volt a kontraszt a két verseny között, de szerintem ez az alapprobléma a LIV-vel, hogy sportértéke a dolognak, hát azért összelem hasonlítható a PGA Tourral.
Csak hogy itt rátérünk rögtön itt a kereseti lehetőségekre, amit említettél, ugye a a hétvégi torna győztese egy bizonyos Charles Schwarzer, aki korábban nyert Masters, de körülbelül 6 éve semmit nem csinált a PGA Touron, ő nyerte ezt a viadalt, 4 millió dollárt keresett, plusz még 750 ezeret, mert hogy itt csapatversenyt is rendeznek, és annak a csapatnak volt a tagja, amelynek a játékosai a legelőkelőbb helyen fejezték be ezt a viadalt, tehát közel 5 millió, egészen pontosan 4 millió 750 ezer dollárt keresett egy versennyel 3 nap alatt, a valaha volt legnagyobb pénzdíjat tette zsebre a sportág történetében. A második helyezett Annie du Plessis, egy dél-afrikai golfozó, én megmondom őszintén, elég régóta olvasok, vagy foglalkozom a golffal, sose hallottam róla, viszont csak átsiklott rajta a szemem, mert nem tartozik a nagy nevű játékosok közé. Ő 2,1 millió dollárt keresett második helyével, és ez a 2,1 millió dollár, ez több, mint amennyit a 253 PGA Tour játékosból 213 megkeresett az idei szezonban. Tehát, hogy ezzel az összeggel azért a kereseti listán igencsak előkelő helyet foglalna el. Nagyon sokan azt mondják a Live Golf-val, illetve hogyha szembeállítják a két sorozatot egymással, hogy, és pont a sportérték, amit te is említettél, hogy a PGA Tourra be kell kerülni, azért meg kell harcolni, az ott való szereplés jogát ki kell vívni, nem lehet csak úgy bevásárolni magad, nem lehet csak úgy megjelenni, hogy na jöttem játszani, hanem azt ott komoly lépcsőfokokat kell megtenni, és játékosoknak pályafutásuk meghatározó részét képezte az, ahogy bekerültek a túra, és onnan is lehet, hogy voltak olyanok, akik szenvedések árán tudták elérni, hogy legalább egy torna győzelmük legyen. Mégis nagy nevű játékosok igazoltak át a Live Tourra. Ha eléggé úgy tűnik, hogy az utóbbi 12 Masters győztesből 6-an ott folytathatják, ha Bubba Watson is beadja a derekát. Mi a baj a PGA Tourral? Miért váltanak? Miért akarnak váltani a játékosok? Egy része legalábbis.
Hát erre a kérdésre azt hiszem, hogy el lehetne használni a teljes műsoridőt.
Hát mondjál három nagy gondot, három igen, olyan problémát.
Tehát én egyébként a másik oldalról közelíteném meg, tehát ugye az egyik az, amiről már említettem, hogy a játékosoknak kényelmes a Live Golf. Tehát említette te is, hogy milyen pénzeket keresnek, de én még azt mondanám, hogy az utolsó helyen végzett Andy Ogletree kapott 120 ezer dollárt. Na most ő fiatal srác, 2019-ben nyert US Amateur-t, másfél éve profi, másfél év alatt a PGA Touron meg az alsó ligájban keresett 36 ezer dollárt. Tehát az összkeresetének a négyszeresét megkereste pocsékjátékkal egyébként. Tehát ez az abszolút kényelmesség az, ami vonzó a játékosoknak. Most arról nem is beszélve, hogy a sztároknak tényleg elképesztő összegeket. Ugye Dustin Johnsonról azt hallani, 125 milliót kapott zsebbe csak azért, hogy aláírjon, úgymond a Live-nek. Erre azért nehéz nevet mondani, és azért ez nem a PGA Tour hibája szerintem, mert tehát a Live Golf az nem egy üzleti modell. Itt egyszerűen annyi pénzt tesznek bele, ami így emberi észre felképzelhetetlen, hogy ez hogy fog valaha megtérülni. Viszont, hogyha válaszolja a kérdésedre, és mi a probléma a PGA Tourral, azért van probléma a PGA Tourral is. A PGA Tourral tulajdonképpen azt mondanám, hogy kicsit a saját sikerének a rabja. Tényleg domináns túr, és mindenki, aki számít, ott játszik, és egy kicsit elkényelmesedtek szerintem. Nem csinálnak igazából érdemi, tehát a produktum jobb legyen, hogy eladhatóbb legyen, többen nézzék, nem történik szerintem nagyon régóta semmi ilyen tekintetben, és a Live-nek vannak egyébként olyan karakterisztikája, ami érdekesek egyébként. Tehát én néztem a közvetítésbe, és az a shotgun start, tehát ugye azt jelenti, hogy minden játékos egyszerre indul különböző szakaszokról, de sokkal pörgősebbé teszi a közvetítés, mindig volt valami akció. PGA Touron azért, tehát ti is tudjátok, Gábor közvetített hétről hétre, sokszor van üres járat, amikor gyakorlatilag nem történik semmi. Ez az egyik. Tehát a produktumot lehetne javítani. A másik, ami ez a Live Golf koncepció, ez tulajdonképpen a Premier Golftól átvett elemeket. A Premier Golf League egy jó ötlet szerintem, csak ugye az lenne a lényege, hogy ők találták ezt ki, hogy legyen egy csapat motivum benne, de hát ugye ezt állandó csapatokkal kéne csinálni. ami itt a Liven nem lesz, minden versenyen újra draftolják majd a csapatokat, ami így nehéz kötődni hozzájuk szerintem. Tehát most gondoljunk bele, egy Form 1-ben minden versenyen más kiállnak fel a csapatok. Kicsit fura lenne. De oda akartam kiukodni, hogy ez a Premier Golf igazán megkereste a PGA Tour-t ezzel a koncepció, hogy építsék be a saját versenynaptárukba, és hát gyakorlatilag kérdés nélkül lesöpörték az egészt az asztalról. Tehát nem igazán képes a túr megújulni, új gondolatokat, ötleteket bevenni a saját elképzeléseik mellé, és most megkapálóznak, és kitétek azokat a játékosokat, hogy elmentek. Hát emberileg azért azt hiszem, hogy nyilván lehet morális kérdéseket feltenni, hogy szabad-e a szaudi pénzeket elfogadni, de hát nagyon nehéz olyan összegekre nemet mondani szerintem.
Mesélj egy kicsit arról, hogy itt a golfozóknál mennyire más a helyzet, mint mondjuk egy NFL-nél vagy egy NBA-nél. Tehát ott ugye kollektív szerződésben van a ligának az összes játékosa, és éppen ezért nem is nagyon tudnának létrehozni ilyen rivális sorozatokat, mint amilyen a PGA-nek ez a szaudi pénzből álló Live Golf. A golfozóknál ott mindenki egyéni vállalkozó kb., és mindenki a saját szakállára játszik.
Tulajdonképpen igen, ugye nem igazán angolul ugye independent contractornak hívják, tehát azt hiszem, hogy magyarul körülbelül így egyéni vállalkozónak lehet fordítani. Na most ebből óriási viták vannak már nagyon régóta, hogy megteheti-e a PGA Tour azt, hogy azt mondja, hogy ha te ott játszol, akkor itt nem. Nyilvánvaló Norman és az ő ügyvédjei azt mondják, hogy ezt nem mondhatja, és ugye ezzel is csábítgatják a játékosokat, hogy majd mi intézzük a pereket, és majd játszott ott is. A PGA Tournak is nyilván vannak ügyvédei, ők meg erre alapozva kitiltották ezeket a játékosokat, tehát ez egy nehéz jogi vita, amivel nem tudok hozzászólni, de a lényeg az, hogy az alapja, amit kérdezte, az, hogy azért tudják elvinni őket, mert nem alkalmazottak semmi közük úgymond a PGA Tourhoz, a játékosoknak miközben hát nyilvánvalóan van, mert PGA Tour tagok, és ugye ezt el kellett volna mondanom, hogy az egész úgy néz ki, ugye a PGA Tour szempontjából a kitiltás is azon alapul, hogy ha valaki máshol akar játszani, mint a tagsága, mint a PGA Tour, akkor annak kérvényeznie kell írásban, és ezt meg is tették egyébként több játékos a Live-vel kapcsolatban, de elutasították ezeket a kérvényeket. Na most tudni kell, hogy ez a gyakorlat nagyon régóta, évtizedek óta működik, tehát hogyha valaki akár European Tour, tehát európai versenyekkel akar indulni, és ez gyakran előfordul, soha semmi probléma nem volt abból, az a PGA Tour mindig elengedte a játékosokat, sőt, még idén télen is a Szaudi-Arabiában volt egy verseny, ami már ilyen eléggé ellentmondásos volt, de oda is elengedte a játékosait. De ide nem. Uh-huh.
És mi lesz a helyzet a major tornákkal? Ők a PGA sorozathoz tartoznak, vagy pedig ők teljesen függetlenek, mint amit mondjuk most látunk a teniszvilágban Wimbledon kapcsán?
Így van, tehát itt is a golfban is semmi közük nincs egyetlen túrhoz sem. Mind a négy major bajnokság önálló entitás, azt csinálnak, amit akarnak. A US Open ugye most lesz a héten, ők az Amerikai Golfszövetség szervezők ki is jelentették már, hogy mindenki, aki egyébként kvalifikált, az játszott a US Open-en, és bár ugye ez a többi szervezetnél még kérdés, hogy a Gábor mondta, hogy itt több Masters bajnok is érintett, tehát és a Mastersnél egy kulcsfontosságú dolog, hogy aki a Masters egyszer megnyeri, az elméletileg élete végéig ott játszhat. Nyilván van egy időpont, tehát amikor egy életkort elérnek, akkor megkérdik, hogy már nem versenyképesek, akkor ne induljanak, de a Masters is ugye az Augusta National legpatinásabb klub az Egyesült Államokban. Nagyon érdekes lesz, hogy ők mit mondanak, hogy mert megtehetik azt, hogy azt mondják, hogy te nem jöhetsz.
Hát meg nagyon érdekes az, hogy a szurkolók hogy fognak viszonyulni a revelis játékosokhoz, tehát akik leléptek a PGA Tourról, mert most hétvégén, akik esetleg figyelték az Eurosport közvetítését a Canadian Openről, azok láthatták, hogy hát ennél frappánsabb választ nem is adhatott volna a PGA Tour. Tehát az egész héten elviselte a fenékbe billentést a Liv által, és talán története egyik legnehezebb hetét élte meg, és aztán vasárnap a Tour üdvöskéje, kiskirálya, Tiger Woods után talán a második legnépszerűbb játékosa űrjátékkal megnyerte. Ráadásul Justin Thomas ellen a tornát, ahol elképesztő hangulat uralkodott. Volt egy szakasz, amely a jégkorong arénát imitálva rendezték be, golf tornáról van szó, azt az adott szakaszt.
Jó, de Kanadáról van szó.
Persze, de hát, hogy mennyire ötletes, mennyire vicces, és a szurkolók ütötték a palánkot, és úgy drukkoltak meg skandálták a játékosok nevét. Rory McIlroy ráadásul pályafutása 21. torna győzelmét aratta, tehát az örökrangisten éppen azt a Greg Norment tudta maga mögé utasítani, aki ezt az egész LIV Golfot gründolja komisszárként. Tehát üzenetértéke volt ennek az egész hétvégi PGA Tournak, de mégis számomra a legnagyobb kérdés az, hogy a most soron következő, hogy Levi is mondta a US Open-en, hogy fogadják már majd Dustin Johnson-t, hogy fogadják már majd a köpenyek forgató Phil Mickelson-t. Nagyon érdekes, és erről mit gondolsz, Levi? Szerinted lesznek bekiabálások, lesznek fújolások, vagy megy minden tovább, mint ami se történt volna?
Jó kérdés. Szerintem azért ilyen nagy tömegben én nagyon kedvelem Dustin Johnson, nekem is csalódás volt, de most azért nem kezdenék el fújolni, hogy ő elment sok pénzt keresni. Nem gondolom, hogy itt óriási botrányok lennének emiatt. A nézők szerintem azért örülnek, hogyha a major bajnokságokon a legjobb mezőny vonul fel. Az egy más kérdés egyébként, hogy mennyire alkalmas ez a LIV sorozat arra, hogy valaki egy major bajnokságra tisztességesen felkészül. Vannak kétségeim, mert tehát tényleg, de mondjuk ennek is készült, tulajdonképpen egy ilyen boldog kis vidám jambori volt az egész londoni verseny, nem összehasonlítható tényleg sportértékében a PGA Tourral. Tehát ugye ez, és hogyha valaki csak ott játszik, most nyilván ugye itt az első versenyes téve ez még nem releváns, de hogyha valaki éveken keresztül ilyen versenyeken játszik csak, nem tudom elképzelni, hogy ez egy major bajnokságon labdába rúgja. Miközben hát nekem a emblematikusabb nyilatkozat az Dustin Johnsontól volt, valamikor pénteken, szombaton megkérdezték, hogy akkor most mi van, fog-e máshol játszani, és akkor hát nem nagyon, majd játszik 8 versenyt a LIV-en, meg 4 majort, és akkor ez neki így hibátlan. Nem az volt az elképzelés, hogy többet golfozza, hanem az, hogy kevesebbet, több pénzért. Tehát ez a hozzáállás.
Ami eléggé furcsa, mert egy 36-37 esztendős fiatalemberről van szó, aki pályafutása csúcsán van, és eddig sem kellett a szomszédba mennie kölcsönkérni, mert hogy egy Gretzky lányt vett feleségül, meg amúgy is már megkeresett 50-60 millió dollárt. Tehát nem sokszor találkozunk profi sportolóknál ilyen hozzáállással, de Dustin Johnson a maga egyszerűségével egy szerethető figura, szóval Phil Mickelson már kevésbé.
Hadd szóljak már közben egy pillanatra, mert ugye itt tényleg az érdekes, meg szerintem az a két dolog ütközik egymással, hogy vannak sportolók, akik amúgy is nagyon sok pénzt keresnek, mert azért 50-60 millió dollár, abból már elélsz te is, meg a gyerekeid is, meg az unokáid is. Igen. Viszont elé tesznek egy papírt, hogy tessék, itt van még 150. Tehát hogy ugye olyan nagyságrendi különbségek vannak azok között, az összegek között, amiket itt a szaudiak beletettek abba, hogy a legnagyobb neveket elhozzák a PGA Tourról, ahhoz képest, amennyit ezek a golfozók egyébként megkeresnek, hogy tényleg erre szerintem nagyon nehéz nemet mondani, és az a nagyon érdekes, hogy viszont sportszakmailag meg lényegében búcsút mondasz a top szintű versenyzésnek azzal, hogy aláírod ezt a rengeteg pénzt, és olyan, mint hogyha nyugdíjba mennél, mondjuk a Dustin Johnson esetében 30 pár évesen.
Így van.
Nagyon-nagyon furcsa. Igen, az ellenmondás.
Ezért van az egyébként, hogy a mezőnek egy jelentős része ilyen 40 fölötti játékosból áll, akiknek azért már nagy jövőjük nincs a túron, ugye Westwood, Poulter, Garcia, a győztes Wartel is ilyen, mind kiváló golfozók egyébként, tényleg, tehát szava nem érheti senkinek, mert de hát ők már ugye kifelé mennek, hogy úgy mondjam. Itt a kérdés tényleg az izgalmas, hogy egy Dustin Johnson, akinek hát még azért igencsak lettek volna feladatai a PGA Touron, miért adja fel ezt? Erre nehéz, ugye minden egyéni válaszok vannak. Beszélgettem egy nagyon jó golfedzővel, itt ismerek már régóta, aki spanyol fiatal játékossal is dolgozik, Adri Arnausszal, hogy vajon ő is kapott a házat, azt mondta, hogy igen, de ugye egy fiatal játékos, 26-27 éves, ő neki meg az a fontos, hogy versenyeket nyerjen a European Touron játszik, tehát ott, illetve bekerüljön a PGA-től, tehát akinek szakmai céljai vannak, azok nem mentek el ide szerintem.
És szerinted ez fenntartható? Tehát, hogy itt most mi a jövőkép? A PGA Tournak meg kell újulnia, ez egyértelmű, de a LIV Golf, ez mehet, ameddig ameddig van pénz lóvéra, nem pestiesen szólva. Tehát, hogy itt igazából, miután nem egy üzleti modell, meg tényleg dézsával öntik bele a pénzt, én feltételezem, hogy ezt addig csinálják, amíg mondjuk a bármik uralkodónak kénye kedve tartja.
Én is így láttam, hogy tehát üzletileg biztos, hogy nem fenntartható. Tehát azért nem, tehát a PGA Tourra rengeteg pénzt lehet keresni, és ott is egyébként vannak kérdések szerintem, hogy mennyire fenntartható az a modell. Na most ehhez képest itt, ahol többször is itt lehet, akkor az hát ugye nem volt egyszerűen tévőközvetítés. Tehát a jegyeket úgy kellett tétosztani nézők között. Tehát ez nem egy üzleti modell, ez egyszerűen arról szól. Ugye ez a sportswashing, hogy a szaudi kormány, az kötető vagyonalap, kifizet egy csomó pénzt azért, hogy kvázi elfogadhatóvá tegye, bár megmondom, hogy nekem erős kétségeim vannak erről, hogy ez működik-e, mert hát mostanában, legalábbis a golf kapcsán biztos, hogy sokkal többet lehetett a szaudiak visel dolgairól olvasni a Live Golf kapcsán, mint egyébként bármikor. De igen, tehát hogy a látszólag kimeríthetetlen források, ha egyszer azt mondja a koronaherceg, hogy bocs, ennyi volt, akkor az egyik napra a másikra meg fog szűnni, ugyanis ezt a kockázatot vállalják a játékos, illetve hát nekem azért van egy kis kérdésem még, hogy hol van a trükk, mert azért, hogyha ennyi pénzt kifizet valaki, azt szerintem akar azért valamit. Uh-huh. És egyelőre még nem látszik, hogy mit akarnak. Lehet, hogy majd a játékosoknak kell egy-két nyilatkozatot tenni, olyat, amit nem szívesen tesznek, stb. Azért szokott itt ilyen esetekben ugye valami kis hátulütő, amit apró betűség esetleg nem is tudnak róla játék.
És akkor bejön a képbe az a morális rész, hogy oké, hogy aláírok egy csomó pénzért, és emiatt lemondok a sportszakmai dolgokról, de kell-e olyat mondanom, amivel nem értek egyet, vagy ilyesmi. Egyébként ugye a szaudiak nagyon sok sportban benne vannak, beszélgettünk már erről Dénes Ferenccel is korábban többek között, hogy ez egy létező dolog, ugye a fociban most a Newcastle United-et vette meg egy szaudi befektető csoport, rendeznek Forma 1-es nagy díjat, Dakar Rally náluk van, kerékpárversenyt rendeznek ugyanazzal a szervezőcéggel, amelyik a Tour de France-ot is szervezi többek között, úgyhogy tényleg a szaudiak nagyon beletették a maguk pénzét a sportba, mint ahogy mondjuk Katar is ugyanúgy beleteszi a maga pénzét a sportba, de ők inkább a futballra koncentrálnak. Biztos azt gondolják ők, hogy ennek van értelme, aztán, hogy ez befektetésnek tekintető, vagy úgy vannak vele, hogy jó, hát most $500 millió elköltök a hobbimra, van miből, az is egy állapot. Ez egy nagyon érdekes jelenség a sportvilágában, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt a 2020-as években milyen irányba fog menni ez a történet. Mi lesz az a pont, amikor azt mondja a nyugati civilizáció, hogy köszönjük, ennyi ebből elég volt, és most már nem kérünk a szaudi pénzből. Tehát ez a jövő kérdése. Nekünk viszont a jelenben kell élnünk, és ezáltal a beszélgetés itt most véget kell, hogy érjen. Levi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm a meghívást.
Király Leventével beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a PGA Tour rivális sorozatával.
Motorsportok.
Na, ahogy ígértük, autósporttal folytatjuk a műsorunkat. A Le Mans 24 órás versenyt fogjuk összefoglalni, és ki mással, mint Lantival, Lantos Andrással, drága kollégánkkal. Itt ülsz mellettem, ez csak ugye a rádióhallgatók kedvéért említem, és látom, hogy elég ilyen csíkszemeid vannak. Mennyit aludtál a hétvégén?
A vasárnapi bevásárló szatyor mérete a táska szemem alatt körülbelül. A hétvégén szégyenszemre másfél órát aludtam, de azért ehhez hozzá kell tenni, hogy két másik bajnokság is volt most a hétvégén. Ugye a Hungaroringen rendezték a WTC-t, meg az ETC-t, abba is be kellett azért szállni. Úgyhogy így a felkészülés is feszesebb volt, meg a hétvége is kicsit zsúfoltabb, ez a szombat-vasárnap. Úgyhogy ilyen, hát 3 óra fele eljött az a pillanat, amikor tudod, nézel, de nem látsz. Tehát, hogy nyitva van a szemed, de igazából az agyad nem fogja fel, ami történik, és akkor ott osztattam, szoroztam, és úgy döntöttem, hogy itt ebben a helyiségben, ahol most vagyunk, leraktam a kis mobil matracunkat, és úgy, hogy közben szólt a rédiólomam, meg ment a kép, meg minden, ott egy szerintem egy nagyjából másfél órát sikerült bebólintani, de hála Istennek semmi nem történt, úgyhogy a fiúk jó fejek voltak, nem maradtam le semmiről.
Nekem volt csak olyan érzésem, hogy kicsit vontatott volt ez a 24 órás verseny. Elmondom, hogy mire gondolok. A vasárnap délelőtti időszakban, amikor ugye elvileg eldőlnek a dolgok, meg mindenféle izgalmak kellene, hogy történjenek, voltak kisebb balesetek, és emiatt az idő egy jelentős részében rengeteg ilyen úgynevezett lassú zóna volt a pályán, ahol 60-nal vagy 80-nal?
80-nal.
80-nal mehetnek az autók, akik egyébként mondjuk 340-nel is tudnak menni az egyenesekben, és kicsit azt éreztem, hogy akármikor ránéztem a tévére munka közben, lassú zóna volt, nem nagyon történt semmi, és voltak ilyen kisebb csaták, meg voltak drámák, majd erről beszélünk később, de talán nem volt annyira izgalmas ez az idei verseny, mint az elmúlt pár, nem?
Attól függ, hogy az ember mit ért izgalom alatt. Az kétségtelen azt nagyon régóta látni, hogy Le Mans elindult, hát szerintem most már az elmúlt 10-15 évben egy olyan irányba, hogy az egész versenynek a dinamikája más. Régen mindenkinek volt problémája. Alig-alig volt olyan autó a mezőnyben, aki ne töltött volna legalább egy fél órát a box utcában, és mindig azt mondták, hogy Le Mans-t az nyeri, aki a legkevesebb időt tölti a boxban. Ez most is igaz, csak nem a szerelésre, hanem a kerékcserékre. Tehát most már az dönt inkább köztük, hogy ki az, aki mondjuk 4-5 másodpercet bukik egy-egy kerékcserénél, vagy mondjuk következetesen minden kerékcseréje 1-2 másodperccel hosszabb. És azért, mivel itt ugye 30 fölött van a box kiállások száma, 31 volt a győztes autó box kiállásainak a száma, úgyhogy semmi problémájuk nem volt. Tehát emlékeim szerint terv szerinti box kiállásból volt 31. Azért, hogyha belegondoltok, hogyha ott csak 2 másodperc különbség van minden kiállásnál, az a verseny végére 1 perc. Tehát ott tartunk, hogy nagyon kevés a műszaki hiba, főleg az LMP2-ben, de a GT-re is mondhatjuk ezt, mert ezek kiforrott autók, elég régóta futnak, az LMP2 ugye most már azt hiszem a 6. évét futja, csapatok ismerik az autókat, a gyenge pontokat már szépen kijavították, úgyhogy ezért lesz egy picit talán monotonabb, ezért érezhetjük azt, hogy monotonabbak ezek a versenyek, mert kevesebb a műszaki hiba. Baleset ehelyett viszont van, szerintem balesetből nem volt kevés egyébként a versenyen. Talán az éjszaka egy picit nyugisabb volt, mint szokott, de azért nappal, főleg napfelkelte után, tehát vasárnap reggel volt pár nagy baleset, és voltak drámai balesetek is. Ez pedig egyébként többek között annak lehet betudni, amiről az előbb beszéltünk, hogy kevés a műszaki hiba, szoros marad a mezőny, ezért nem úgy néz ki a vasárnap reggel, mint régen, hogy oké, túljutottunk az éjszakán, most már egy picit nyugi, hozzuk be az autót, van 1-2 kör előnyünk, lényeg az, hogy célba érjünk, hanem vasárnap reggel, meg délelőtt is még 10-20-30 másodpercek választják el az autókat, és mindenki tökig nyomja egészen a verseny végéig, és ebből jönnek azok a szituk, amire például a szegény Corvette ráfaragott, meg egyébként ami miatt több komoly, nagynevű versenyző is, illetve csapat is kiesett még a délelőtt, a vasárnap délelőtt során. De egyébként hozzátéve a lassú zónákat szerintem nagyon jó, hogy bevezették, mert ugye a lassú zóna van, ez igaz, és az egy picit megfogja a mezőny, de belegondoltok, a lassú zóna lényege pont az, hogy mondjuk a pálya 1/6-án kell csak lassítani, a maradék 5/6-án lehet versenyezni. És az szerintem nagyon nagy dolog, hogy 2022-ben Le Mans-ban egyszer volt biztonsági autó az egész 24 óra alatt, minden más problémát megoldottak lassú zónával, tehát folyamatosan a pálya döntő részén, vagy nagy részén versenyzés folyt.
Ehhez lehet, hogy az is kellett, hogy azt a 62 éves úriembert, akit előbb engedtek versenyezni, majd később inkább azt gondolták, hogy áll, mégsem elég jó, nem engedték versenyezni. Mesélj már erről, mert itt azért nyilván a témában nem annyira szakavatott, és most finoman fogalmazok, médium beszámolt erről az esetről, de egy picit talán tarkították, vagy legalábbis te azt mondtad, hogy ez nem feltétlenül így volt. Szóval ki ez az úriember, és miért engedték meg, hogy versenyezzen, aztán miért döntöttek úgy, hogy áll, mégsem versenyezhetsz?
Ugye, ahogy említetted, ő azért most már 60 fölött van, és Le Mans-i újonc. De a Le Mans-i újonc az nem azt jelenti, hogy életében először ült gyors versenyautóban. Ezek a elképesztően lelkes, és egyébként 99%-ban nagyon szerethető úrversenyzők, ők általában vállalkozók, nagyon sikeres, az üzleti életben nagyon sikeres emberek, akik imádják az autósportot, és az egész témát onnan közelíteném meg, hogy képzeljétek el a kedvenc sportágaitokat, van-e olyan sport a világon, ahol az adott sportnak a csúcs eseményére pusztán szenvedéllyel be tudsz jutni, meg nyilván pénzzel. Tehát teljesen esélytelen ez a dolog. Egy labdarúgó világbajnokságon csak olyan focisták vehetnek részt, akik a krémek krémébe tartoznak.
Ez nem baj, nem?
Nem baj, viszont Le Mansnak ez mindig is a része volt. Tehát Le Mans mindig úgy nézett ki, hogy a profik és a versenyzést imádó amatőrök együtt mennek.
De ez nem teszi veszélyesebb, egy amúgy is borzasztóan veszélyes sportágat?
Veszélyessé teszi, de ez mindig része volt Le Mansnak, pont azért egyébként, mert az autósport máshogy nem működik. Tehát annyira drága. Ugye a fociban mindig szeretjük azt, hogy a braziliai favelákból is el lehet jutni a világbajnokságra. Az autósportban nem. Ha nem is a te pénzedet költöd el, valakinek a pénzét el fogod költeni. Tehát ha nem úgy jutsz el a favelából, hogy az apukád gazdag, mert nyilván nem azért laksz ott, mert az apukád gazdag, akkor lesz egy szponzorod, akkor lesz egy csapat, aki hisz benned, akkor lesz valaki, aki mögé teszi a pénzt. Az autósportban egyre ritkább az, hogy egy szponzor beszáll valaki mögé, főleg az Endurance világbajnokságon, mert a szponzor inkább saját maga mögé száll be, és megy el, mondjuk Miroslav Konopka, elmegy és versenyez, mert imádja, mert szereti. Én azt gondolom, ezen egyébként lehet vitatkozni, mert pro és kontra vannak érvek. De Le Mans mindig ilyen volt, és a csokornyakkendős történettől kezdve folytathatnánk, ezek pont azért születnek meg, mert ez volt a filozófiája mindig ennek a versenynek, hogy az elejében ott mennek a profik, és mögöttük pedig ott mennek azok, akik imádják ezt, és szenvedélyesen szeretik. És egyébként Felipe Simadomo egy ilyen figura. Uh-huh. Ő más bajnokságokban versenyzett ezelőtt, most jutott el oda, hogy Le Mansban elinduljon, és szerintem simán lehet, hogyha elengedik, akkor semmi probléma nem lett volna belőle. Az is lehet, hogy okozott volna egy nagy balesetet. Itt nyilván kockázat minimalizálás van. Tehát a verseny vezetése, a részkontroll, a felügyelők végignézték azt, hogy az edzések során hány necces szituációba került, és azt úgy ítélték meg, hogy túl nagy a kockázata annak, hogy ebből lesz egy baleset a versenyen. Úgyhogy ezért mondták azt, hogy ne induljon.
Ezt jól fogadtam úgy?
Én nem tudom, hogy fogadta. Nem olvastam vele. Ugye, mivel nem profi versenyző, emlékeim szerint nincs is Twitter oldala, Instagramon sem találtam meg. Nem emlékszem, hogy bárhol olvastam volna, sőt, azt mondom, hogy nem olvastam sehol nyilatkozatot tőle. De nekem azért nem tetszett az, ahogy néhány magyarországi médium lehozta ezt a hírt, mert az egyik legfontosabb dolog, amit kihangsúlyozott a versenyirányítás, illetve a felügyelők, miután döntöttek, hogy ez erre a versenyre szól. Tehát, hogy ők úgy érzik, hogy most nincs abban az állapotban, nincs abban a felkészültségi helyzetben Simadomo, hogy nyugodtan el tudják engedni, de ez nem jelenti azt, hogy jövőre ne jöhetne vissza, és próbálhatná meg újra, csak még úgy érzik, hogy egy picit tanulnia kell, egy picit szoknia kell, különösen ezt a több kategóriás versenyzést, ami azért egy nagyon-nagyon fura műfaj. Amikor főleg ugye LMP2-ben figyelned kell a gyorsabb hypercarokra, amik egyébként az a nagyon nehéz, hogy nem annyival gyorsabbak. Tehát nem az van, hogy egy picit oldalra húzott az egyenesben, és elment melletted, hanem néha figyelned kell, hogy lehet, hogy be fog vetődni mellét féktávra. Régen az LMP1-eseknél ettől nem kellett tartanod, nem volt értelme féktávon lekörözni, mert egyenesben olyan könnyen elmentek. Közben figyelned kell a GT Pro GTM autókra, tehát hogy egy állandó előre-hátra figyelés megosztja a versenyző figyelmét, úgyhogy erre tényleg fel kell készülni. Nem volt mostanában ilyenre példa, de ez nem akkora botrány, mint amilyennek ezt néhányan beállították. Jövőre szerintem vissza fog jönni, gyakorol még egy picit, és én azt gondolom, hogy ugyanúgy nem lesz vele probléma, mint ahogy nagy részt a bronz versenyzőkkel nincs.
Viszont volt egy elég drámai történet pont vasárnap délelőtt, amikor a GT Pro osztályban vezető Corvette-et, hát konkrétan fölkente a palánkra egy LMP2-es autó. Egy elég furcsa szituáció volt, három autó egymás mellett, a legjobb szélén menő LMP2-es autó egy picit balra húzta a kormányt, és a középen menő LMP2-es autó nagyon megijedt, és nagyon balra húzta a kormányt, fölkenve a palánkra a bal szélen menő Corvette-et. Az a dráma a történetben, hogy a Corvette ekkor vezette a saját osztályát. Az a sofőr, Perodó, aki elkövette ezt a hibát, ő mennyire nevezhető tapasztaltnak?
Annyira, hogy ő ment, azt hiszem talán ez volt a hetedik Le Mans-ja, nyert már Le Mans kategóriában, GTM kategóriában, az egyik leggyorsabb és az egyik legjobb bronzpilóta. Nagyon bal szerencsés volt az a szitu. És mielőtt egyébként azt kielemeznénk, még visszatérve valamire, amiről Fagával beszéltünk korábban, hogy hogyan kerülhet egyáltalán be egy bronzpilóta. Tehát, hogy mi a feltétele a pénz mellett nyilvánvalóan. Egyrészt megnézik, hogy milyen bajnokságokban indultál korábban. Hogyha mondjuk a Trabant kupában versenyeztél csak 70 évvel ezelőtt, akkor nyilvánvalóan azt fogják mondani, hogy csiszoljunk még ezen a CV-n egy picit. Viszont azok után, hogy megnézték, hogy elindultál-e, ugye annak a promóternek, aki az Endurance világbajnokságot és Le Mans szervezi, vannak regionális bajnokságai, az Európai Le Mans sorozat, az Ázsiai Le Mans sorozat. Ha ott kezdesz el versenyezni, már pedig általában ezt csinálják ezek a pilóták, akkor a szervező már megismer. Már láttak téged Ázsiában, láttak téged Európában, tudják, hogy mire vagy képes. Ha már megvan a kapcsolat a promóterrel, az mindig egy sokkal könnyebb történet, mint amikor a semmiből érkezel meg. A másik pedig az, hogy minden olyan versenyzőnek, aki nem indult, vagy nem indult mostanában Le Mans-ban, annak van egy kötelező szimulátoros nap Párizsban, ahol szimulátorban a létező összes lehetséges problémát hozzád vágják. Tehát lassú zóna, egész pályás sárga, biztonsági autó alatti box kiállás, műszaki hibás, gyorsabb autó előtted, gyorsabb autó mögötted, egy ilyen szituáció például, hogy ketten vannak körülötted, és hogyan reagálsz, és itt tesztelik azt, hogy a versenyző készen áll-e. Ezek után részt kell vennie a Le Mans-i tesztnapon, ami ugye most Le Mans előtti héten volt, és még ott is ki lehet szűrni. Na most ez az úriember, Simadomo, meg ugye Perodo is, meg minden bronzversenyző, ezeken mind átment. És ezért mondom azt, hogy simán lehet, hogy egy picit fejben szétesető erre a hétvégére, de lehet, hogyha most újra kezdhetné a Le Mans-i hétvégét, akkor gond nélkül végig menne rajta. Arra visszatérve, amit te mondtál, ugye Perodo tényleg az egyik legjobb bronzversenyző, és én úgy éreztem abban a szituációban, hogy ez a tipikus, egyébként nagyon hasonló volt a szitu, mint ami a címadómot kizárták.
Igen, ott is egy pici összeérés
pontosan
volt.
A külső ívről valaki egy picit elindult felé, összeért a két autó, megijedt tőle, elrántotta jobbra a kormányt, és pont egyébként a Magyar Sportbírók posztjához beszáguldott, és ott belecsapodott a gumifalba. Úgyhogy itt is egy picit hasonló dolog volt, és ugye ilyet látunk sokszor, ez a pillangó hatás a pályán. Tehát, hogy te is csak egy picit mozdítasz a kormányon, a másik is csak egy picit, de a sok pici összeadódik, és hát a legvégén ugye a Corvette járt rosszul, akit nem csak azért sajnáltunk, mert vezetett, hanem azért, mert az egész hétvégén a Corvette volt a leggyorsabb. A 63-as Corvette uralta a versenyt egész addig, amíg nem kapott egy defektet, de még egy defekt se szokta tönkretenni az ember versenyét, de ez egy olyan szerencsétlen defekt volt, hogy szétvert az autó hátulját, úgyhogy órákat töltöttek bent a boxban. Ezek után a korábban bajba kerülő másik Corvette, a 64-es visszaverekedte magát az élre, átvészelték az éjszakát, és vezettek, és ugye ebben a szituban jött ez a baleset. Ráadásul ugye ez volt a kategória utolsó versenye, úgyhogy a Corvette nagyon szeretett volna így búcsúzni, és önhibájukon kívül ez nem sikerült, úgyhogy szerintem talán a legdrámaibb pillanata volt az egész versenynek az.
Kategória győztesekről beszéltél, mondjuk konkrétan el, hogy kik nyerték a kategóriákat, illetve amit szerintem fontosabb, hogy jövőre miben változik a Le Mans, mert nekem veszőpáripám az, hogy ha egy gyári alakulat van, az nem az igazi, és jövőre hál' Istennek jönnek többen, ráadásul jönnek a nagyok.
Igen, teljesen igazad van, tehát a Toyota szerintem körülbelül 70-80%-os teljesítményt nyújtva tudta megnyerni ezt a versenyt, nem kellett egyszerűen több. Ott volt ugyan a Glickenhaus mögötte, de olyan nyomást, mint amit régebben a rivális gyártók helyeztek rájuk, olyat nem kellett elszenvedniük, és így azért ők biztonsági tartalékkal mehettek. A 8-as Toyota nyert egyébként, Buemi, Hartley és Hirakawa. Hirakawa élete első királykategóriás versenyére egyből nyert. Ő ugye Kazuki Nakajima helyét vette át, aki most már a csapatvezetésben van benne. És ami érdekes, hogy Sebastian Buemi pedig már négyszeres Le Mans győztes, úgyhogy a legnagyobbak közé tartozik. A 7-es Toyota lett a második, egyébként döbbenetes, mind a két autó nagyon hasonló tempót ment. A verseny nagy részében percen belül volt köztük a különbség, általában ilyen 20 másodperc környéki, és aztán volt egy hibrid problémája a hetes Toyotának, ami kb. Annyiból állt, hogy le kellett állítani az autót, meg újraindítani. Tehát egy ilyen
Windows.
Klasszik Alt-Control-Del történettel lehetett megoldani, és azért veszítettek sok időt, mert ugye van egy szabály, hogy amíg nincs kisütve az akkumulátor az autóban, addig nem lehet hozzányúlni. Úgyhogy képzeljétek, hogy bejött az autó a boxba, és így álltak körülötte a szerelők, és várták, hogy kisüljön az akkumulátor, a rendszer kisüsse az akkumulátort, felvillanjon a zöld lámpa, hogy lehessen vele valamit kezdeni. Úgyhogy ez az egy dolog, itt több mint egy percet veszített a hetes Toyota, és ez döntött köztük. És a Glickenhaus Racing lett a harmadik, ami azért fontos, mert ez egy kis volumenű amerikai gyártó, elképesztően szimpatikusak, mi nagyon megszerettük őket. És
az milyen autót akar amúgy?
Ez a márka, a Glickenhaus. Amerikában készítenek sportkocsit, nagyjából egy ilyen 200-300 darabot évente.
Ugye ezzel még gyűjtögetni kell rá, hogy egyet
megvegyünk. Egyébként igen, ha hárman gyűjtögetnénk is, elég sokáig tartana. És a tulajdonosának volt egy nagyon vicces mondat, hogy azt mondta, hogy amíg ők egy évben gyártanak 300 autót, addig szerint a Toyota 15 perc alatt gyárt ennyit.
Valószínűleg.
Szóval egész más a volumen, és ők bevállalták azt, hogy egy nulláról építenek saját autót. És szerintem baromi jól is néz ki. Nagyon szimpatikusak, igazi, őszinte, ez a klasszik régi vágású amerikai csávó, cowboy kalapban volt végig. Nagyon, nagyon szerethető figura, és az a fajta, akit ha megkérdezed valamiről, akkor válaszol. Őszintén, sarkosan. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ők lettek a harmadikak. Az LMP2-ben a Jota nyert, abszolút esélyesek, Antonio Félix da Costa, Will Stevens, illetve az ezüst versenyző náluk Roberto González. Tényleg az esélyesek közé tartoztak, magabiztosan nyertek végigvezetve, és Robert Kubicáik lettek a másodikak, ezt azért emeljük ki, az egy nagyon szép menet volt. A GT Pro-ban a Porsche nyert végül, így a Corvette-ek elhullottak. Egyébként ez nagyon érdekes verseny volt, mert sokáig úgy tűnt, hogy a leglassabb Ferrari fog nyerni, de a végén a Porsche ellopta előlük a győzelmet. Ez azért fontos, mert mondom még egyszer, a GT Pro az bevégeztetett, tehát ez volt az utolsó éve a géposztálynak, úgyhogy minden márka nagyon szerette volna ezt az utolsó győzelmet. Bruni, Litz és Makovecki, ők nyerték a kategóriát, és az Aston Martin, a TF Sport Aston Martin, egy brit csapat nyerte a GTM kategóriát, Keating, Chavez és Sörensen, ott egyébként Ben Keating az érdekes, ő a bronz versenyző, ő egyébként, aki szintén a legjobb bronzok közé tartozik, és a csávó pár évvel ezelőtt nyert egy Le Mans-t, és utólag elvették tőle valamilyen idióta tankolási szabálytalanságért, úgyhogy most, amikor befutott, akkor beleüvöltött a mikrofon, hogy ezt most már meg fogom tartani, ezt most már nem veszitek el tőlem, úgyhogy így alakultak a kategóriák.
Na és akkor pár szóban beszéljünk arról, hogy mi várható jövőre, mert hogy ugye ezt a hypercar kategóriát ezt azért alakították ki, hogy újra sok nagy gyártót visszavonzanak ebbe a hosszú távú versenyzésbe. Kik érkeznek, és mi várható a következő 5-10 évben?
Ott kezdeném, hogy mi várható a következő hónapban, mert hogy júliusban rendezik a monzai hatórást, és ott mutatkozik be a Peugeot, a következő új gyártó, egy nagy visszatérő gyártó, ugye korábbi többszörös Le Mans győztesről van szó, a hátsó szár nélküli egyébként brutálisan nagyon jó megjelenésű. Azt tudom, Faga mindig, amikor kirakom a Facebookra a Peugeot, akkor mindig rám ír, hogy ez elképesztő, és egyébként tényleg
jól néz ki.
Döbbenetesen jól néz ki.
Már versenyezni is fog, vagy csak bemutatják?
Nem, már most innentől kezdve elméletileg végignyomják a szezont. Nyilván, ha valami nagy baj lesz Monzában, akkor lehet, hogy nem, de ez a terv. Elképzelhető, hogy az év végén Bahreinben már az új autójával jön a Porsche. Most mutatták be Le Mans-i hétvége péntekén az első, hát még ilyen nagyon titkolózós képet a Ferrariról. A sötétségből csak a Ferrari logó meg a lámpa alakja látszik, de már azt szerintem olyan, hogy az ember lefölrohangált örömében a szobában. Tehát királykategóriás Ferrari lesz, ami Le Mans győzelemért mehet újra. Ez nagyon nagy dolog. És jövőre jön a Cadillac. Ők is most közzétettek egyébként egy brutálisan menő renderelést.
Nagyon jó néz ki az autó is.
Ugye? Az is szerintem jó. Elképesztően jó.
Az lesz a legkényelmesebb biztos az összes bőrülés.
Varrott bőrülés. Plüss kormánya.
Minden.
És tehát tulajdonképpen idén jön ugye a Peugeot, valószínűleg az év végén a Porsche. Ők már a következő évben teljes szezont mennek. Következő szezonban csatlakozik elméletileg a Ferrari és a Cadillac. utána 2024-ben jön a Lamborghini, azt már biztosan tudjuk, és akkor ugye vannak még gyártók, és egyébként biztos vagyok benne, hogy valamit ki fogok hagyni, de vannak még gyártók, a BMW, amelyik nemrég bemutatta az autóját, brutál jól néz ki, illetve az Acura, ők is egy ilyen kis titkolózós képet csináltak, ők Európában valószínűleg Honda néven fognak menni. Ők egyelőre csak az amerikai bajnokságban neveztek, de mivel ennek az újításnak, ennek a Hypercar újításnak pont az a lényege, hogy az amerikai és a világbajnokságon is lehet menni ugyanazokkal az autókkal, szinte biztos, hogy előbb vagy utóbb ezek a Hypercarok is meg fognak jelenni. És van még egy, ami most nem jut eszembe, 14-ben jön még egy gyártó, de az, ez is mutatja egyébként, hogy mennyire sokan vannak, hogy az ember már elfelejt kihagy néha egyet-kettőt. Amit még gyorsan elmondanék, hogy ami miatt nehéz volt ezt az egész Hypercar rendszert létrehozni, az, hogy az érdeklődő gyártóknak nagyon más az elképzelése. Tehát van egy társaság, Peugeot, meg a Ferrari például, akik, meg a Toyota is ilyen volt, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy hajlandóak több pénzt költeni, viszont mindent ők szeretnének építeni az autón. És van egy olyan társaság, ide tartozik a Porsche, ide tartozik a Lamborghini, ide tartozik a Cadillac például, az Acura, a BMW is, ide tartozott az Audi egész addig, amíg le nem állították az F1 miatt a programjukat, akik viszont azt mondták, hogy ők akkor jönnének, hogyha a költségek kordában lesznek tartva, és ezt végül úgy érték el, hogy ezekben az autókban maga az autó magja, a kaszni, illetve a hajtás, a hibrid rendszer, az központilag gyártott, tehát ezzel nagyon sok pénzt lehet spórolni, és az lesz egyébként a legnehezebb ebben az új korszakban, hogy ezt a két típusú autót valahogy egy szintre próbálják hozni, hogy ezek reálisan tudjanak versenyezni egymással.
Még jó, hogy erre van megoldás, ugye ez a sokat szídott BOP rendszer.
Igen, csak ugye a BOP is attól függ, hogy jól csinálod-e. A TCR-ben, Mihelis Norbiék bajnokságában eddig elég karcosan csinálták, az akkó azért egy picit nagyobb ágyúval szokott lövöldözni, úgyhogy én bízom benne, hogy meg fogják találni a megoldást.
Minden esetre, ha én azzal kezdtem a beszélgetést, hogy talán nem volt annyira izgalmas ez a Le Mans idén, mint az elmúlt években, abban biztosak lehetünk, hogy a következő években egyre izgalmasabb és izgalmasabb versenyeket láthatunk. Lanti, köszönjük szépen a beszélgetést ezúttal is.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Jöjjön az Ácsi rovat, folytassuk kedvenc rovatunkkal. Összeszedtük az előző hét legérdekesebb számunkra, legérdekesebbnek vélt híreit, és ezeket fogjuk most kibeszélni, kivesézni. Labdarúgással kezdjük, ezúttal nem beszéljük külön ki, nem beszélgettünk Marosi Gergővel, vagy Elemrú Zsoltival, ugye a legutóbbi válogatott találkozóról, de természetesen meg kell említenünk, hogy a magyar labdarúgó válogatott egy-egyes döntetlent játszott a Nemzetek Ligája sorozatban Németország ellen hazai pályán a Puskásban. Jó volt a hangulat, jó volt a meccs, jó játszottunk.
Az nem volt jó, hogy én a 11. percben kapcsoltam be a tévét, mert addig a lányommal kellett, nem úgy kellett, de hogy ilyen esti program volt, fektetés előtti mesézés, meg ilyesmi, és bekapcsoltam a tévét, és egy-egy volt.
Na jó, de régen meg mi volt? Véletlenül lementél a garázsba, kimentél piáért, kajáért, akármi, későn kapcsoltad be, 3-0-ra égtünk.
Jó, az igaz.
Régen mindig ez volt. Nagyon jól játszottunk tényleg. Az angolok után szerintem, nekem ez a játék jobban tetszett, az angolok ellen is jól játszottunk. Az olasz meccs az, nem is tudom, hogy arról beszélgettünk-e.
Nem.
De igen, ott ugye idegenben 2-1 arányban kikaptunk. Ott volt egy kis, hát, nem tudom, egy kis kikapcsolás, vagy egy kis nem tudom, vakvágány ott a játékunkban rövid ideig, de összességében 3 meccs alatt 3 extra klasszis válogatott ellen, és teljesen mindegy, hogy most ezek mennyire voltak erősek, kik hiányoztak, kik nem. Én azt mondtam itt, amikor akár kollégákkal vagy haverokkal beszélgettünk, hogy a mindenkori magyar válogatott, mindenkori angol, olasz és német válogatott ellen 2 döntetlennel, illetve egy minimális vereséggel, egy győzelemmel, egy minimális vereséggel, egy döntetlennel, így van.
Három, a csoportkör felénél másodikok vagyunk 4 ponttal.
És a mutatott játék, ami baromi jó.
Tehát, hogy nem ilyen mázlis pontszerzések.
Így van, tehát nem az eredmény feltétlenül, hanem a mutatott játék, hogy játsszuk a focit, hogy megmerjük lépni a különböző dolgokat, kombinatív játékot játszunk, bátran játszunk. Nem tudom, én abszolút csak szuperlatívuszokban tudok beszélni erről a 3 mérkőzésről, úgyhogy jó volt látni.
Igen, igen, bár én nagyon sokat azért nem láttam ebből a három meccsből, ezt hozzá kell tenni, de az látszik, hogy tényleg játékban is ott vagyunk, és biztos van ennek oka, de mondjuk azért a magyar válogatott gerincét is olyan játékosok adják, akik a Bundesligában, ha nem is végigjátszották a szezon, de azért sok meccset játszottak, de mondjuk szerintem Gulácsi, Orbán, Sallai, ők azért nagyjából végigjátszották a szezont. A németeknél Bayern München játékosok, meg top Chelsea játékosok, meg ilyen szintű játékosok játszottak, tehát egy ilyen csapat ellen nyilván az 1-1 az egy jó eredmény, és most lehet azt mondani, hogy ők nem annyira motiváltak, mint mi, de hát ez már az ő bajuk. És így szerintem van. Tényleg ez így sokkal jobb, hogy játszunk most itt 4 meccset júniusban, jó csapatok ellen, tényleg elképzelhető, hogy benn fogunk maradni a top ligában, ami azért marha nagy eredmény lenne, és játszanánk ugye akkor a következő nemzetek ligájában is 6 meccset, ráadásul, hogyha az A csoportban jó eredményt érsz el a nemzetek, vagy az A ligában jó eredményt érsz el, akkor ugye a következő pótselejtezős helyek szempontjából is ez egy nagyon jó állapot. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a nemzetek ligája, ez nekünk nagyon bejött, és tényleg jó az, hogy a nagy világversenyekre is akár ki lehet így kerülni, mert most, hogyha belegondolsz abba, hogy Wales kijutott, úgy egyszer lehet, hogy mi is elcsípnénk.
Így van, meg szerintem, hogyha nagyobb képet nézzük, akkor a sokat szidott labdarúgás reklámjának is, nyilván Nimbuszának is tök jó reklám, tök jót tesz, hogy ezek a fiatalok, akik kimennek a meccsekre, és éppen nem azt hallják, hogy így cigányoznak maroknyi szurkolók, hanem tényleg arra, vagy mondanak másabb csúnyábbakat, de arra tudnak koncentrálni, hogy mit játszik és kivel játszik, mit a válogatott, akkor ez egy tök jó reklám a sportágnak, tehát akkor nyilván az utánpótlásra ez azért valamilyen szinten hatással lesz.
Azt hozzátéve, hogy azért az elég szomorú, hogy egy válogatott meccs előtt arra kell felhívni a csapatkapitánynak a szurkolók figyelmét, hogy létszi, most ne balhézzatok, mert megint eltiltanak minket, nem tudom hány hazai meccstől, mármint hogy a nézőket. Szóval ez nem egy szerencsés alaphelyzet, azt hiszem, és ezen kéne változtatni. És igazából, hogyha megnézed, hogy Angliában honnan indult a foci kultúra a 80-as évekből, és hol tart most, és
a szurkolói kultúra.
A szurkolói kultúra. Uh-huh. És most is vannak ilyen vadhajtások, hogyha persze. Már ezt a szót ők szeretik magukra is alkalmazni. De hogy azért alapból nem. És nálunk meg azt érzem, hogy míg mondjuk egy Groupama arénában valószínűleg többségben voltak az ilyen szélsőséges elemek, egy 70 ezres puskásban már nincsenek. És ez tök jó.
Maradunk a focinál. Egy korszak lezárul Fehérváron, a Videóton nem ajánlott új szerződés Nikolić Nemanjának, így 7 év után kis megszakításra, ugye Nikó 2010-15 között, illetve 2020-22 között játszott a Vidiben, szóval távozik, 314 meccs, 117 gól, és ami kuriózum, visszavonultatják a 17-es messz számát Fehérvárat Nikónak, ez azért idehaza nem annyira megszokott.
Nem, pedig nyugodtan megszokott lehetne.
Abszolút.
Amióta ugye itt 1-től 99-ig lehet számokat osztogatni, azóta egész nyugodtan az igazán nagy klublegendák számait vissza lehetne vonultatni. Azt fehérvári szurkolóktól kéne megkérdezni, hogy Nikolićot ők ebbe a státuszba rakják-e.
Hát szerintem azért megérdemli.
Nem tudom, valahogy én nekem, mivel én nem nézek NB1-et, ezért nekem a Nikolić mindig úgy marad meg, hogy az ember, akivel a szövetségi kapitányok nem tudtak mit kezdeni, és a válogatottban nagyon kevés jó meccse volt neki szerintem.
Há igen, de nem olyan focit játszottunk, ami neki fekszik. Tehát tényleg. Ez nem az ő hibája, hanem az, hogy nem volt igazából lehetősége egyik kapitánynak sem
de
olyan játékot
az,
játszatni.
Az, hogyha nem tudsz alkalmazkodni egy másik játékrendszer, ez az a te hibád is.
Hát azért, hát nem
de,
tudom.
De. Hát akkor nem vagy egy széles.
Volt. Hát érted, na, nálunk igen, az ez... volt a játék, hogy rálőni Szalaira a labdát, megpróbálja megtartani, beforgatni a védőt, stb. Stb.
Szerintem Nikolić már válogatott volt a Szalai éra előtt is, amikor még nem ez volt a magyar válogatott játéka, mert arra emlékszünk, hogy persze Dárdai óta ez a magyar válogatott játéka.
De előtte kiirányították, és milyen válogatottunk volt.
Nem azt mondom, csak azt mondom, hogy ha te egy egydimenziós játékos vagy, az részben a te felelősséged, mert lehetnél több dimenziós játékos.
Jó, figyelj, ez a csávó, ez gólkirály volt a magyar NBA-ben, gólkirály volt Lengyelországban, a lengyel bajnokságban, gólkirály volt az MLS-ben. Szóval azért...
Nem azt mondom, hogy nem volt jó játékos, csak azt mondom, hogy én a válogatott alapján tudom elsősorban az ő pályafutását megítélni, mert ott láttam a legtöbbször játszani, mert hát valljuk be, hogy a lengyel bajnokságból se sokat nézünk azért.
Pedig azt közvetítettük.
Hát egy darabig igen, de hát inkább rögtünk azon, hogy milyen meccsek voltak. És az MLS-t meg te közvetítetted, nem tudom, egy-két szezont. Az MLS-ről mindig Varga Ákosnak az a mondata jut eszembe, hogy azért jó az a bajnokság, mert elég jó világszinten, mondjuk 10-es skálán 8-as szintű csatárok játszanak 3-as, 4-es szintű védők ellen, és ezért sok gól van.
Remélem, a Yankee foci blog is hallgatja az adásunkat, és majd jön a cáfolat. Na mindegy, én nem tudom, én nagyon nagyra tartom Nikót, nem ismerem, sosem készítettem vele interjút, sosem beszélgethettem vele, de amit látok a közösségi oldalain, azok az szimpatikus, egy csendes, visszahúzódó, csak a munkájával foglalkozó futballista, nem voltak soha balhéjai, mindenhol, ahova ment, ott mindig megállta a helyét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol folytatja, mert nyilván maradt benne, még van benne még. Fehérváron most már nem számolnak vele. Kíváncsi vagyok, hogy melyik csapatnál költ ki, esetleg külföldön, vagy idehaza. Andrea Pirlónak megvan a következő csapata, van, hogy hol folytatja edzői karrierét, egy picit furcsa, ugye ő a Juventusnál töltött el egy évet, és hát, hogy mondjam, sikerekben nem túl gazdag volt az a szezon. Törökországban, a török első osztályban kapott munkát a korábbi kiváló játékos, még pedig a Fatih Karagümrük csapatánál, amely 8. helyen zárt a legutóbbi évadban.
Hajrá, Andrea Pirló!
Kíváncsi lennék, hogy jönnek ezek a munkalehetőségek. Tehát, hogy hát, nyilván Pirlo nem az a...
Klubtulaj végignéz a kínálaton, és azt mondja, hogy őt láttam focizni, jó volt, akkor szerződtessük Törökországban, szerinted. Darius Vessel hogy került oda?
Hát jaj, mekkora népünnepő volt, amikor
tudom,
került
tudom.
Egy jó is.
Nagy, nagy kedvencem, reptéren nem tudom hány ezer ember ott volt. Ja. Na, de így, Törökországban így.
Még mindig jobb, mint Robinho, emlékszel, aki azt hitte, hogy United végazol, aztán rájött, hogy a City nem is tudta, hogy van City Manchesterben.
Lassan United nem lesz.
Ja. Na mindegy. Ja, van az az Atakan Karazor nevezetű futballista. Ez a név nem hiszem, hogy túl sok mindenkinek sokat mondana. Maximum azoknak, akik figyelik a Bundesligát, és drukkolnak a Stuttgartnak. Szóval a fiatalembert letartóztatták nemi erőszak vágyával. Ibizán, egy spanyol hölgy jelentette föl, mert hogy barátjával erőszakoskodtak vele. A nem hivatalos még a vád, szexuális visszaélés gyanújával vizsgálat folyik a játékos ellen.
Egy 18 éves lány volt egyébként a vádló. Hát nyilván ez olyan, hogy meg kell nézni, hogy mi történt, és hogyha az történt, amit a lány mond, akkor az ugye böri.
Így van, remélhetőleg. Menesztették Mauricio Pochettino mestert a PSG-től, legalábbis sajtóhírek
szerint.
Én
ezt nem vagyok hajlandó elhinni, amíg nem látom hivatalos.
Szegény, én esküszöm, már sajnálom ezt az ember. Tehát az egy dolog, hogy nem tud BL-t nyerni ezzel a csapattal, de azért ennél talán többet érdemelne, hogy állandóan így packáznak vele a különböző sajtóhírekkel. A pletykák szerint Zinedine Zidane érkezik a helyére, és ha már lud legyen kövér alapon, hozzák Párizsba Paul Pogbát is.
Na akkor most hétfő délelőtti állapot szerint nem menesztették Mauricio Pochettinot, amíg a PSG hivatalos Twitter oldalán ez nincs fönn, én addig nem hiszem el, mert már ezt az embert ezt kiúgták 80-szor az idei tavasz során, úgyhogy menjünk tovább.
El Clásicot rendeznek Las Vegasban. Real a Barszával játszik majd, és játszik majd a Juve-val is, a Barcelona pedig az Inter Miami-val, a Juve-val és a New York Red Bulls-al is, és igazából szerintem csak azért tök jó ez, mert annak ellenére, hogy az MLS tök jó robog Amerikában, ők nem tettek le a sportág népszerűsítéséről. Tehát ezek nyilván hírverő túrák, nyilván jó a csapatoknak is, nyilván az is, hogy Las Vegasban, tehát irgalmatlan pénzeket zsebelhetnek be.
Ez a Raidersnek az szezonban. Új Chili-Willi stadionjában lesz ez a meccs, nem?
Én úgy tudom, hogy igen. És, de a másik, hogy tovább népszerűsítik a focit odakin, és ez, szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy nem dőlnek hátra annak ellenére, hogy az MLS az tényleg egy jól futó, jól prosperáló bajnokság.
Hát meg hanem biztos folyamatosan... ez a 80-90 ezer ember, aki majd megtölti ezt a stadiont, az jól fog fizetni, megveszik a mezeket, stb. Tehát azért így ez van. Mindenkinek jó. Én ezt azért El Clasicónak nem nevezném, még hogyha a párosítás ugyanaz is. Tehát, hogy azért így is voltak olyan szezonok, ugye, amikor volt, tudom, ilyen 6 El Clasico, és már könnyökünkön jött ki. Amikor ugye a BL-ben is összekerültek, meg a spanyol kupában is összekerültek, még a oda-visszavágos időszakban, plusz a bajnokság. Én a két bajnokit tartom egyébként az igazi El Clasicónak, és hogyha kupadöntőt játszanak, az még ilyen. De a többi az csak ugyanaz a két csapat, mint az El Clasicón.
Váltsunk teniszre, sok volt már a fociból. Roger Federer jövőre visszatér a profi tenisz vérkeringésébe, legalábbis saját bevallása szerint. Ez a cél. Tavaly július óta nem versenyzett, ugye Wimbledonban játszott utoljára. A Lever kupán tér majd vissza, aztán meg majd Bázelben játszik, és hát a jövő évi versenynaptára azért még egy kicsit kérdéses. Nem tudom, hogy én örülök ennek a hírnek.
Hát tehát attól függ, hogy milyen állapotban fog visszatérni.
41 éves. Milyen állapotban térne vissza?
Tom Brady.
Más. Egy évben hány meccset játszik?
16-ot, és agyba főbe verik.
Dehogy verik agyba főbe.
Dehogy nem.
Azzal a védelemmel. Hát nem tudom, én nem tudom ezt összehasonlítani. Ott azért az egy csapatsportág, ott rá vagy utalva a csapattársaidra. Nem tudom, nyilván óriási dolog, tehát nem akarom kisebbíteni. Persze, nem kisebbítem Bradynek a tetteit.
Jó, én is azt gondolom, hogy egy alapvetően egy teniszező mondjuk akár egy kétszettes meccs alatt is valószínűleg jobban elfárad, mint Tom Brady egy NFL meccs végére. Ez oké. Okay. Én azt is gondolom, hogy van olyan 41 éves vagy 40 pluszos sportoló, legyen szó bármilyen sportágról, aki képes lehet nagyon komoly teljesítményre. Alejandro Valverde, aki 42 évesen még kerékpárversenyeket nyer. Szóval van ilyen, nézzük meg. Már az nem nézett ki jól, ami a mostani szünet előtt volt, amit láttunk
Federer. Igen, csak ezért, tehát csak ez mondatja velem, tehát nyilván nagyon drukkolok, szeretem az ilyen
hősies,
biztos, hogy nem. A kérdés csak az, hogy a teste bírja-e, és partner ebbe az egész történetben, mert nyilván én nagyon szeretem az ilyen történeteket, meg nagyon drukkolok ezeknek a zseniknek, mint akár James, akár Nadal, akár Federer, pedig Federer sosem tartozott a kedvenc teniszezőim közé, de baromian tisztelem. Csak azt viszont nem szeretem is azt rossz nézni, amikor a saját szobrát farítsálja valaki.
Hát jó. Nézzük az meg, igen. Szerintem.
És ha már Wimbledon szóba került Federer kapcsán, akkor rekordpénzdíjért játszanak a férfi és női teniszezők. 2 millió fontot kap mind a férfi, mind a női egyes győztese. Ez nagyon komoly summa.
Igen,
ha már pontot nem kapnak, akkor kapja.
Igen, pont a PGA Tour meg a LIV Golf jutott eszembe, hogy a második helyezettje ennek a londoni ilyen barátságos tornának több pénzt kapott ennél. Én amúgy nagyon támogatom azt, hogy legyen egyenlő pénzdíjazása a férfiaknál meg a nőknél. Fogadta nem, de miért
hát
nem?
Én nem merem ezt kitárgyalni. Én ezt megtartom magamnak, biztos, hogy irgalmatlan sok támadást kapnék emiatt. Aki ismer, az tudja nagyon jó, hogy nálam liberálisabb faszi kevés van, és abszolút a nő egyenjogúság híve vagyok, meg nem teszek különbséget férfinő között. A szexizmus borzalmasan távol áll tőlem. Én üzleti szempontok szerint közelíteném meg ezt a kérdést, és ezért ez mondatja velem.
Jó. Én szerintem...
Egyszer kitárgyalhatjuk, de szerintem óriási botrán lenne belőle.
Nem tehát. Tudom, én nem... Valószínűleg a magyar sportrajongók többsége a te álláspontodat képviseli. Én nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül üzleti kérdés, mert van egy tornának egy bevétele. Most nyilván vannak olyan napok, amikor különbséget tudsz tenni a között, hogy mondjuk mennyi egy bevételed van azon a napon, hogy a női döntő azért lehet, hogy 5 fonttal olcsóbb jegyet árulsz a női döntőre, mint a férfire, vagy 10-zel, vagy tök mindegy. És a Wimbledonban ráadásul ott viszonylag hamar külön is válnak a dolgok. Úgy emlékszem, hogy ott a program a második héten az már úgy néz ki, hogy a 16-tól kezdve talán külön napokon játszanak, vagy a 8-tól kezdve biztos a férfiak meg a nők. És ennek megfelelően le lehet mérni azt, hogy mondjuk a női torna mennyivel kevesebb jegybevételt hoz, de én valahogy úgy állok ehhez a kérdéshez, hogy ez egy nyereséges vállalkozás alapvetően. Bejön 100 forint, abból mondjuk lehet, hogy csak 30-at költenek el egyébként pénzdíjakra, vagy 40-et, akkor azt már osszák el egyenlően. És ez inkább, inkább emberi jogi, meg egyenlőségi kérdés nálam, mint hogy most forintra vagy fontra kimérjük azt, hogy a nők hoznak-e több jegybevételt, vagy a férfiak. Egyébként azt gondolom, hogy például az, hogy Raducanu megjelent a színen, azzal, hogy van Siontek személyében egy olyan játékos, aki most jelenállás szerint uralhatja a női teniszt, meg kiemelkedő egyénisége lehet a női tenisznek, egyáltalán nem biztos, hogy egy Nadal és Federer nélküli Djokovic fog játszani? A Wimbledonban ebben se vagyok biztos most így első blikkel.
Még az sem biztos, hogy Nadal nem játszik.
Na mindegy, de hogyha mondjuk a három nagy nem játszik, a nőknél meg mindenki ott van, és van egy US Open címvédő angol vagy brit lány, akkor nem, egyáltalán nem kizárt az, hogy a nők is nagyjából hasonló jegybevételt hozzanak, mint a férfiak, szerintem.
Szerintem. Én ezt másképp látom, meg nem is feltétlenül a jegybevétel oldaláról közelítem meg, hanem magáról az élvezeti.
Hát jó, de onnantól kezdve, hogyha teltház van a női meccseken is, akkor van, akit meg az érdekel.
Autótolvajt fogott, de megsérült a Hőstedben Anita Vlodarczyk, lengyel kalapácsvető. Egy férfi akart ellopni az autóját, de Vlodarczyk megakadályozta, viszont izomsérüléssel fizetett a Hőstedtért, és meg is kell operálni szegényt, úgyhogy szép-szép.
Ezek az ilyen bűnügyi jellegű hírek, ezek nagyon furák nekem mindig, hogy egyáltalán tényleg mondjuk 1995-ben ezt erről tudnánk-e, hogy egy ilyen történt, hát, figyelj, a kalapácsvetés, azt hiszem világcsúcs tartó Vlodarczyk.
Igen, és a közösségi oldalán tett ki ezzel kapcsolatban hírt, nem, nyilván nem. Nyilván nem tudnánk ilyenről.
De
hát szerintem az Ácsinak a háromnegyedéről nem tudnánk.
Az lehet egyébként, ez egy jó kérdés. Egyszer kéne egy olyan Ácsit csinálni, hogy Ácsi 1995 edition, vagy 1985, hogy még
csak
internet.
A print újságból venni.
Csak a print újságból híreket. A legérdekesebb híreket. Na ezt egyszer kipróbáljuk, hogyha valami...
De ahhoz nemzeti sportot kell venni.
Hát van itt benn.
Oké. Okay. Jó, megcsináljuk egyszer úgy. Hány print sportújság van?
Magyarországon?
Aha.
Nem tudom, hogy van-e még Sport Plusz.
Van, múltkor láttam.
Akkor
kettő?
Hát meg vannak heti lapok.
Aha.
Ilyen képes sport, meg mit tudom én.
Ja.
Ilyenek.
A különböző kiadványok, ja. Na jó, Forma 1. Nico Rosberg nem lehetett ott, és nem lehet ott a Forma 1-es versenyeken, mert nem oltatta be magát Covid védőoltással, és a legutóbbi versenyen is jó pár kilométer a pályától volt szakértője a Sky Sportsnak. Én nem is tudtam, hogy... Tudtam, hogy ez a szabály, hogy aki nincs beoltva, az be nem teheti a lábát, de nem hittem volna, hogy Nico Rosberg nem oltatta be magát, és nem tudom, hogy miért most, tehát most már a szezonnak már azért nem az elején tartunk, oké, még nem is talán a közepe táján, tehát ez miért most hír, hogy Nico Rosberg nem szakérthet a helyszínről?
Nem tudom. De hát egészségére.
Na jó. Tiszteletbeli brazil állampolgár lett Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok, nagyon jól tudjuk, hogy mennyire kötődik Brazíliához, illetve Ayrton Sennához, ő a példaképe. São Paulo-ban nyerte meg 2008-ban az első VB címét, igen, komoly izgalma közepette, és amellett, hogy ez most egy igen sikeres év, mondjuk nem sportszakmailag, hanem magánéletbelileg vonalon elég sikeres év Hamilton számára, ugye lovaggá ütötte a királynő tiszteletbeli brazil állampolgár.
Nehogy az legyen, hogy le kell mondani a brit állampolgárságáról.
Nem lehet kettős állampolgár?
Hexit.
Igen. Chris Froome egyáltalán nem biztos abban, hogy indul a Tour de France-on, mert ugye az Izrael Premier Tech csapat még nem mondta meg, hogy benne lesz-e a Tour csapatban, vagy sem. Én láttam egy tök érdekes posztot, nem érdekes, sokat mondó posztot Chris Froome-mal kapcsolatban, ahol ugye idéztek tőle, és csak annyi volt az idézet, hogy az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy én kis ilyen meghaltam.
Igen, ez igaz. Viszont szerintem ebben részben azért ő maga is hibás, mert amióta megvolt az a baleset nagyjából 3 évvel ezelőtt...
Ez milyen baleset volt egészen pontosan?
Időfutam volt a Dauphinén, lejtmenetben körülbelül 50-60 km/h tempónál elesett, és egy falnak repült neki. Tehát tényleg abban meg lehetett halni abban a balesetben. Szerencsére túlélte, szerencsére nagyjából fölépült, csak az a baj, hogy ez 2019. júniusban volt. 2020-as Vueltán például Chris Froome ott volt, és folyamatosan, akkor még az Ineosszal ment, folyamatosan arról volt szó, hogy vissza akar térni a csúcsra, és ennek most már tényleg 3 éve, és 3 éve azt hallgatod valakitől, hogy egyre jobban vagyok, és aztán a versenyeken meg nem azt látod. Aha. És tényleg a 20-as Vueltán volt egy-két egész jó szakasza, meg hogy ott úgy tűnt, hogy jó lesz a dolog, és aztán amikor eligazolta az Izraelhez, ahol egyébként egy ilyen olyan szerződést kapott lényegében, hogy ameddig bringázni akarsz, karriered végéig fizetünk, okay. Nagyon komoly, kiemelt fizetést kap. Ugye ennek a csapatnak a tulajdonosa egy kanadai-izraeli üzletember, aki Tel Avivban pályakerékpáros velodromot épített, meg ilyenek, magáról van elnevezve.
Szolid!
Mert volt ott, hogy most, hogy ez elmaradt? Nem, szerintem volt ott. Az biztos, hogy akartak ott ilyen pályakerékpáros bajnokok ligája állomást rendezni, ezt nem emlékszem, hogy most végül megrendezték, vagy nem, de nem is fontos. Szóval igen, ő nagyon sok pénzt tol bele ebbe a projektbe, nagyon sok pénzt tol bele abba, hogy az izraeli kerékpársportot fejlesz, mert egy ilyen kerékpár őrült csávóról van szó. És nyilván most ő a magánvagyonából azt csinál, amit akar. Persze. Most, hogyha ő évi 5 millió eurót átutal Chris Froome-nak, akkor átutalja. És nyilván azzal, hogy Chris Froome ott van ezeken a nagy versenyeken, ebben a mezben, megkapja a csapat a plusz figyelmet. Tehát hogy ez valahol nem jön vissza minden, de ezért valamennyi valami visszajön. Igen. És most tényleg igazából ennek az egész Chris Froome projektnek a megbicsaklása lenne az, hogyha ő nem kerülne be a túrkeretbe, mert a túron van a legnagyobb figyelem. Volt egy verseny 2 hete kedden, amikor egészen jól ment, 11. lett egy jó nehéz hegyi egynapos versenyen, és aztán az volt a mondás, hogy a Dauphinén majd meglátják, hogy hogy megy, meg elvileg menni fog, amit most hétfőn beszélgetünk, de kedden rendezik ezt a Mont Ventoux-i egynapost, ha rendbe jön addig, mert a Dauphinéről betegség miatt szállt ki. És a Dauphinén is az első nem olyan nehéz hegyi szakaszon még jól ment, aztán az időfutamon már nem, a hétvégére meg kiszállt a versenyből, mert lebetegedett saját elmondása szerint. Nem tudom, tehát nehéz kérdés ez, ráadásul az Izraelnek azzal is meg kell küzdenie, hogy amiről beszélgettünk itt a világranglista kapcsán, hogy az idén év végén kicserélődnek csapatok, és az Izrael az egyik olyan csapat, amelyik kiesett a World Tourból. Úgyhogy még az is lehet, hogy Froome azért lesz Tour kerettag, mert a jobb versenyzőiket kisebb, de jobb pontszerzésekkel kecsegtető versenyekre fogják elvinni, mint a Tour de France, és ezért megürülnek helyek a Tour keretben, és így fog Froome túrozni. Meglátjuk. De az biztos, hogy azért neki is van személyesen felelőssége abban, hogy várjuk tőle ezeket a jó eredményeket, mert mindig azt hallottuk tőle ebben a 3 évben, hogy már javulok, már közel vagyok, már nem tudom micsoda, és aztán utólag meg elmondja, hogy persze, hát nem tudom, 60-40 volt a lábaimban az erőeloszlás, mert annyira tönkrement az a lábam. Egy combcsontja tört el egyébként a kerékpáros pályafutását leginkább az a része befolyásolja a sérülésének.
Na, ha már említettük itt a túrt, 2 év múlva, 2024-ben Nizzában lesz a túr kerékpáros körverseny befutója. Ugye korábban erre még nem volt példa, mindig Párizsban zárult a viadal. Hát a Lagazetta dello Sport írta. Ebből mi az igaz? Mekkora része?
Hát ugye az a sztori, és azért a Gazzetta írta meg, mert Firenzéből rajtolnak 24-ben a túr, és Olaszországból még soha nem rajtolt el, pedig ugye már nem tudom hány helyen volt külföldi nagyrajt. Viszont az lenne az érdekes, hogy ha tényleg Firenzéből rajtol 24-ben, akkor egymás követő 3 évben lenne külföldön a rajt, mert 23-ban Baszkföldön lesz Spanyolországban. És a nizzai befutó meg azért került elő, mert akkor, amikor a túr befutója lesz 24-ben, akkor Párizsban olimpiát rendeznek. És lehet, hogy az a logisztika, és ugye tudod, lesznek ilyen extrém sportesemények, meg azt hiszem, hogy vívás például az Elizé palotában lesz ott azon a részen, ahol a túr körözés is zajlik Párizs belvárosában, és elképzelhető, hogy ott a logisztika az nem nagyon teszi lehetővé, hogy lezárják ezt a szakaszt. Úgyhogy ez lehet a másik ok, vagy ez lett a fő ok, és ugye Nizza mostanában azért viszonylag sokszor szerepelt a túrútvonalban, ott megvan a anyagi háttér ahhoz, hogy ezt megoldják, ezt a történetet. Biztos, hogy nagyon fura lenne, meg a túrnál ez abszolút hozzátartozik a hagyományokhoz, hogy a Champs-Élysées-en van a befutó, ugye pár egy jó pár évvel ezelőtt elkezdték azt, hogy így naplemente környékén, hogy még világosban befutnak, és már megy le a nap mögöttük, amikor a dobogón állnak, elég látványos képeket lehet csinálni, úgyhogy fura lenne nagyon, de valószínű, hogy itt az olimpiai logisztika az, ami a háttérben áll.
Hát és ha már olimpia, akkor egy nagyon érdekes és indulatokat felkorbácsoló hír, amely szerint a párizsi szervezők a fővárostól 210 kilométerre lévő Lille labdarúgó csapatának a stadionjában rendeznék meg a kosárlabda tornák csoportmeccseit. A FIBA Nemzetközi Szövetség élesen bírálta ezt a döntést. Eredetileg Párizs egyik csarnokát szemelték ki erre a célra, de ez nem fog összejönni, mert az NBA játékosok közölték, a francia NBA játékosok közölték, hogy annak az arénának túl alacsony a plafonja a kosármeccsekhez. Tehát azért
ez azért
csak
érdekes.
Van közelebb egy nyomorult kosárlabda csarnok, nem? 210 kilométer, hát ez brutál.
Egyrészt, ha ez 40 perc vonattal, akkor nem brutál, már pedig ez szerintem nagyjából 40 perc vonattal. Másrészt ebben a, ugye a Lille-nek egy olyan foci stadionja van, ami fedhető.
Igen.
És a kézilabda tornának az a helyszíne, tehát akkor a kéziseket tennék át máshova, nem tudom, hogy hova. Nyilván kézilabdához nem kell olyan magas csarnok, mint a kosárhoz, de ugye eredetileg pont ez volt a nagy cucc, hogy egy 26 ezres befogadó képességgel rendeznék a kézilabda torna meccseit Lille-ben.
Mi bármikor rendezhetünk mondjuk ilyet, úgyhogy tök mindegy.
Mármint?
Hát az MVM Arena.
Ja, jó, hát az MVM az ugye hivatalosan 20.022 néző, de amikor teltház volt, akkor 19.000, meg 18.500, meg ilyesmi nézőszám volt. Szóval ez még annál is nagyobb, és amúgy meg tényleg a tök érdekes sztori még nagyon régről. Emlékszel a Ciudad Real kézilabda csapatra?
Aha, persze.
Na, a Ciudad Real az Madridtól délre van, nem tudom, egy 100 kilométer nagyjából, és amikor a Madrid-Sevilla gyorsvasút megépült, akkor Ciudad Realig tartott lényegében a madridi agglomeráció, mert fél óra volt bevonatozni a belvárosba, igaz, hogy 100 kilométer, de nagyon hamar be lehetett érni. És Lille, én egyszer Brüsszelből mentem Párizsba ezzel a gyorsvasúttal, és az volt valamilyen 1 óra 20 perc, vagy valami ilyesmi rémlik. Tehát Lille-be lehet, hogy tényleg 3-4 óra alatt ott vagy Párizs belvárosából vonattal. Úgyhogy a kilométer az kevésbé érdekes az idő.
Hogy most fölraknék kosárlabda csapatot egy vonatra, és...
Nem, hát akkor nyilván ők ott laknának.
Hát jó, de az meg mennyire olimpiai központú, érted? Nem laksz a faluban.
Kérdezd meg erről Hüttner Csabát.
Jó, oké.
De egyébként várjál, mindjárt elő akartam keresni, hogy a párizsi expo területén egy ideiglenes csarnokban rendeznék a kosárlabda tornának a negyeddöntőig tartó szakaszát, ami 10.000 fő befogadó képességű, és mindjárt nézem, hogy a döntők hol lennének elvileg. A Bercyben, ami meg 15 ezres. Most én nem tudom, hogy a Bercyben nem rendeztek eddig kosár versenyeket, vagy kosármeccseket, biztos vagyok benne, hogy rendeztek rengeteg kosármeccset. Úgyhogy ez elég fú. És olyannyira, hogy 2020-ban NBA alapszakasz meccset rendeztek a Milwaukee Bucks Charlotte Hornets felállásban. Nekik jó volt. Női kosár EB-t rendeztek tavaly. Szóval ez nekem nagyon fura, őszintén szólva. Lehet, hogy egyébként az a expo csarnok, de az meg egy ideiglenes csarnok lenne szerintem, amit lehet magasabbra építeni. De mindegy, nem tudom, ez nekem nagyon fura ez a sztori.
És akkor végezetül maradva még a kosárlabdánál, LeBron James csapatot akar magának Las Vegasban.
Játszana is, vagy?
Nem, tulajdonos lenne, mert játékos pályafutása befejeztével ő csapattulajdonos szeretne lenni. A Clevelandiek reménykednek, hogy Dan Gilberttől meg tudja valahogy szerezni a Cavaliers, de hát szerintem ő nagyobb piacot szeretne, és nagyobb piacot nézett ki magának. Ugye Hát mondjuk hitelképesnek hitelképes. Ugye múlt héten beszélgettünk róla, hogy most már
de várj,
ő is milliárdos.
A clevelandiek azt mondták, hogy vegye meg a Cavs-t.
Hát ők nagyon szeretnék a...
És hogyha a Cavs-t elviszi Vegasba, akkor clevelandiek mennyire fogják szeretni? Azt...
Nem hinném, hogy elvinni.
De mondjuk ő belőle én se nézem ki.
Na, meg szerintem egy nagyobb piacot akar magának, és Vegas az eléggé nagy piac. Ott azért ott csillog-villog minden. Úgyhogy ezt már meglátjuk. Majd a Fenway Sports segít neki.
Ja.
No, hát ezek voltak a mögöttünk hagyott hét általunk legérdekesebbnek vélt hírei. Remélhetőleg tetszett nektek, illetve hogyha találtok olyan híreket, amelyekkel most nem találkoztatok a műsorban, és érdekel a véleményünk róla, akkor küldjétek el nekünk Instagramon, vagy leginkább Twitteren megtaláltok bennünket. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a mai podcastet. Vigyázzatok magatokra. Rév Danit és Farkas Fögyi Gábort hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.